Ön most jött haza Milánóból az Európai Tőzsdeelnökök konferenciájáról, ott szóba került a magyar társasági törvény.
Igen, igen, nagyon érdeklődtek a tőzsdeelnökök a magyarországi fejlemények, a gazdasági változások iránt.
A konkrétumokat ők már tudták, hiszen a kötet csak most jelent meg, de hát azért a hírek gondolom eljutottak.
Hát két konkrét dolgot általában tudtak ennek a törvénynek a lényegéről. Az egyik az az, hogy magánszemélyek is vásárolhatnak majd részvényeket Magyarországon, a másik pedig az, hogy külföldiek is közvetlenül vásárolhatnak magyar részvényeket. Vannak például olyan társaságok, akik kifejezetten arra specializálódnak, hogy a régóta rosszul menő nehézségekkel küszködő vállalatokat fölvásárolják, ezeket részvénytársaság átalakítják, a részvényeket megveszik, utána kicserélik az egész vállalat vezetőségét, ha kell, akkor kicserélik a technikát, és helyre pofozzák gyakorlatilag a vállalatot. Ettől a részvények ára elkezd iszonyatosan növekedni.
Van jó néhány vállalatunk, amit eleve nekik találtak ki.
Hát igen, van ilyen bőven. Most egész konkrétan egy nagy amerikai befektetési társaság érdeklődik ilyen vállalatok iránt. Nem volt nehéz összeállítani nekik egy 10-15 vállalatot tartalmazó listát. Remélem, hogy egy-kettőnél létre fog jönni az üzlet.
A házigazdák a szegedi József Attila Tudományegyetemen például az idén 12 millió forinttal kevesebb pénzből gazdálkodhatnak, mint tavaly. Ezért a gazdasági igazgató bevezetőként idézett a KISZ központi bizottsága egyetemi és főiskolai tanácsának a közelmúltban a minisztertanácshoz eljuttatott nyílt leveléből. Már a képzés elemi feltételei is sok helyen hiányoznak. Több intézmény az anyagi összeomlás, a téli szénszünet elrendelésének küszöbén áll. Továbbá, a felsőoktatás résztvevői a mai helyzetben nem csak napi megélhetési gondokkal küzdenek, hanem munkájuk, a leendő értelmiség munkájának lebecsülését is látják a romló feltételekben. Nem voltak irigylésre méltó helyzetben a válaszadók, az országos tervhivatal és a pénzügyminisztérium képviselői. Az állami támogatások reál értékét mindenképp igyekeznek megőrizni, és míg az idén mindössze 70 millió forint volt a felsőoktatási fejlesztési alap, ez jövőre 5-600 millióra emelkedik. Elnyeréséért pedig pályázatok útján az eddiginél élesebb versenyben kell megküzdeniük az intézményeknek.
a vezető megnyomja a gombot, az ajtók bezáródnak automatikusan, ugyancsak automatikusan elindul a szerelvény, felgyorsul, időben kikapcsol, hogy takarékosan fusson még a következő megállói, és magától lefékez, megáll és ajtót nyit. Tehát automatizált a metró, legalábbis az az egy-két kísérleti kocsi, amelyik működik. Nagyobb lesz a biztonság, kevesebb lesz az emberi tévedés lehetősége, azaz, hogy teljesen kizárt.
Forgalom lebonyolításban is jelentős előnyökkel bír ez a rendszer, mert azon túlmenően, hogy a vonatok közlekedésének sebességét, menetidejét, energiafelhasználását meghatározza, ezzel az utas kiszolgálást javítja, mert egyenletes forgalmat kapunk.
Az idén a vonal valamennyi vonatát felszerelik ilyen berendezésekkel, jövő év közepéig pedig áttérnek az automata vezérlésre. Szerettünk volna ezúttal a metró további építéséről is hírt hozni, de ilyen programról sajnos nem tudtak informálni minket.
De mennyien haltak volna meg egy ellenőrzés nélküli hétvégén, kérdezhetik joggal, és tettük mi is, amikor mindjárt reggel ez a két trabant csak nem a szemünk előtt ütközött össze. Az éppen kórházba kezelésre tartó idős házaspárt innen sajnos mentővel vitték tovább, mert egy mellékútvonalról felhajtó trabantos nem adta meg a másiknak az elsőbséget. És a súlyos lábsérülés, illetve a kéztörés okára is rögtön fény derült. Bár bekapcsolva, de ilyen tágan lógott az öv az utasok előtt, tehát csak nem a rendőr kedvéért volt ott. Így mindketten az ütközéskor a műszerfalig eshettek előre. De szerencse, hogy nem hajtottak gyorsan, ellentétben azokkal, akiket alig egy kilométerrel odébb Zamárdi belterületén több mint 80-90-nel fényképezett le a siófoki rendőrkapitányság trafipaksza. Úgy látszik, e vezetők azt hiszik, hogy a Balatonpart elcsendesülésével megszűnt a sebességkorlátozás. És még a piros lámpa sem számít. De ennek a szabálytalanságnak a rögzítéséről már ez a gép és ezek a felvételek tanúskodnak. A teherkocsi nemhogy belecsúszik, de inkább belehajt a pirosba. Segédmotorral, bukósisak nélkül, lakott területen kívül épp úgy tilos közlekedni, mint kerékpárral, lámpa nélkül. Bár ezek sem bocsánatos szabálysértések abban a Somogy megyében, ahol a fokozott ellenőrzés hónapjában eddig valamivel jobban állnak, mint tavaly ilyenkor. De ilyen szomorú hétvége után mi lesz a fokozott közúti ellenőrzés országos végeredménye két hét múlva?
A felszínen nem sok jel utal arra, hogy odalenn 300 méterrel a talpunk alatt még parázsdik a széntűz, aminek elfolytásán dolgoznak a bányamentők több mint egy napja már.
Ki hinni, hogy a bányatűz elfolytására ugyanaz az anyag szolgál, mint a gyomorégésére, a szódabikarbóna. A színfal hőmérséklete szombat óta emelkedett egy már korábban elhagyott fejtési szakaszon, a tűz csak tegnap reggel tört ki a vágatban. Éppen a pontosan regisztrált előjeleknek köszönhetően egy pillanatig sem forgott veszélyben emberélet vasas bányaüzemnek a tűz által sújtott területén. A lángok kitörését vegyszeres védekezéssel sem lehetett megakadályozni, és az oltás jelenleg is folyik. Az eset miatt 50 ember ma sem tudja megközelíteni munkahelyét, s ezzel együtt várhatóan minimálisan 2000 tonna jó minőségű fekete szénnel kerül majd kevesebb napszintre, azaz igaz csak átmenetileg, de a szénbányák termelése 20-30%-kal esik így vissza.
Reméljük, sikerül elfolytani a tűzből. Feltételezzük és reméljük, hogy már a holnapi nap folyamán termelhetünk.
Egy dolog már most biztos. A tűz a lehető legrosszabbkor jött a szanálás alatt álló vállalatnál.
Az elmúlt 6 hétben, amióta figyelemmel kísértük, hetente 100-120 betörés volt a fővárosban.
A tanulságokkal nagyon csinyán kell bánni. Először is azért, mert az eseteket nem válogattuk, de nem is utólag okoskodtunk, hiszen ön a tanulá, hogy nagyjából már útközben a címből meg tudtuk állapítani, hogy milyen kép fogad minket, és milyen vagyonvédelmi hiányossággal találkozunk. Ugyanakkor abszolút biztonság nincs. Az azonban biztos, hogy igen alacsony a védekezési szint, hiszen a betörőkre az jellemző, hogy egy feszítővassal vagy egyszerű csavarhúzóval avatnak, így se találtunk különösen speciális eszköznyomot. Na most, ha jobban védekeznek, egyediben a lakásoknak megfelelően, akkor nő a kockázat, és ez a kockázat növelés több akadályt állít a betövő elé. Tehát egy ilyen relatív védekezés van, amiben az a fontos, hogy nem szabad együtt élni a bűnözéssel, behódolni neki, kell egy egészséges védekezési ösztön, mely ösztön tudatosság kell, hogy váljon.
Olyan betörésnél nem voltunk, ahol riasztórendszer működött volna.
Elektronikus riasztórendszerek igen kismértékben terjedtek még csak el magánhasználatban, remélem el fognak terjedni. Nyilvánvaló, hogy egy plusz biztonságot ad.
Ön a saját lakását hogyan védi?
A saját lakásomban kis taktikai húzásokat is teszek, nevezetesen egyedül vagyok a házban doktor, nem hívom ki a doktori címet, mert már kiválasztanak a doktori cím után. Másodszorban, ha elmegyek hazulról, akkor az előszobába, kis szobába valahol égve hagyok villanyt, és be van kapcsolva a rádió, még akár egész éjszakára is. A csengőt lekapcsolom, hogy ne tudja a lakás lecsengetni.
Tehát egy csomó olyan taktikai, hogy otthon van,
igen, egy olyan, ez azt jelenti, egy olyan taktikai módszereink is vannak. Ezen kívül van kutya.
Elsőként a hivatal segéd érkezett reggel a Székutasi Takarékszövetkezetbe. Döbbenten tapasztalta, hogy a drótkerítésen egy jókora lyuk tátong. A ház faláról hiányzik a riasztóberendezés. Azonnal szólt a fiókvezetőnek, s már csak a rendőrökkel együtt mentek be az épületbe, így a nyomokat szerencsére érintetlenül hagyták.
Az elmúlt éjszaka folyamán a Székutasi Takarékszövetkezetbe ismeretlen tettesek betörés lopást követtek el, az épületbe erőszakos úton behatoltak, az ajtót feszítették fel, hátsó ajtót, ablakot behatoltak, és az itt lévő helyiségben lévő kettő darab páncélszekrényt kifeszítették, ahonnan több mint 1 millió forint készpénzt elvittek. Amit most a nyilvánossággal is közölni lehet, azt tudjuk mondani, hogy több személy, kettőnél több személy vett részt a bűncselekmény elkövetésében, gépjárművel közlekedtek adataink szerint.
A Csongrád megyei rendőrfőkapitányság a lakosság segítségét kéri a betörők kézrekerítéséhez.
Sem a megfigyelés, sem a fényképezés nem ment könnyen ma délelőtt, amikor Veszprém környékén a védelemben lévők ellencsapásával folytatódott a magyar-szovjet közös hadgyakorlat. Az őszi pára csak sejtetni engedte azt a technikai erőt, amelyet a több mint 300 harckocsi, 330 tüzérségi löveg, 26 helikopter, több raj vadászgép egyidejű mozgása adott. A klasszikus gyalogsági roham elmaradt, ezt nem csak kameránk, de a megfigyelők is hiányolták. Helyette nagy tüzérségi és harckocsi csaták döntötték el a képzelt határvonal birtoklását. A stockholmi egyezménynek megfelelően csak imitált pirotechnikai hatások voltak, így elmaradt a levegőből indított rakéták látványa is. A magyar alegységek a déli órákig védekeztek, majd őket kivonták a térségből. Így az összlétszám 17 ezer alá csökkent, a megfigyelők, mert így szól az előírás, befejezhették munkájukat. A gyakorlat adásunk perceiben fejeződik be.
Igazságtalan dolognak is tűnik, ezért a tárca most előkészít egy minisztertanácsi előterjesztést, és nagyon bízom benne, hogy a minisztertanács ezt elfogadja, hogy a magánszemélyek által behozott használt gépkocsik 1600 köbcenti alatt 10%-os vámmal kerüljenek kezelésre. Szeretnénk bizonyos konzignációs raktárakat, alkatrészraktárakat is létrehozni, és akkor ez segíthetné azt, hogy a magán importőrök azokat a típusokat válasszák kint, amelyekre itthon az alkatrészellátás mondjuk valamivel jobb, mint a többi.
Ugyanakkor ennek a magánforgalomba behozott gépkocsik vámjának valahogy arra is kéne ösztönözni, nem, hogy minél újabb és minél kisebb fogyasztású autókat hozzanak be.
Igen, hát ezért fog működni az 1600 köbcentiméteres határ, tehát a fölött a vám lényegesen magasabb lesz, azt hiszem ez igazságos, mert nagyobb a benzinfogyasztás, és 3 vagy 4 évnél régebbi kocsira ez a kedvezmény nem fog vonatkozni.
Várható-e, hogy más tekintetben is változnak a vám rendelkezések?
Ha rajtam múlik, igen, de nagyon boldog karácsonyom lesz, ha ezt a dolgot karácsonyig össze tudom hozni.
Az asztal egyik oldalán a kormány képviselői, a másikon a vállalatok érdekeit védők.
A kormány delegációját Megyesi Péter miniszterelnök helyettes vezette, a kamarájét Beck Tamás. Igen, jól látják, a kormánnyal szemközti oldalon a kereskedelmi miniszter. Persze csak itt és most. Ő, aki egyébként kereskedelmi miniszterként szólal meg ezt követő riportunkban, itt még mint a kamara volt elnöke fejti ki véleményét. Például azt mondja, hogy a vállalatok igen kínos helyzetben vannak, mert érdekeltségük a szocialista exportban szinte nulla. Ugyancsak Beck Tamás. A szerkezetváltáshoz sem az elvek, sem az eszközök nem állnak rendelkezésre. Megyesi Péter. A kormánynak azért volt érdekében létrehozni a mai találkozót, mert szüksége van a párbeszédre a vállalatok képviselőivel, hogy pontosan megismerhesse, mit várnak a vezetéstől a termelők. Hós János, a tervről és a tervezésről. Az idén 30 év óta másodszor csökkent a fogyasztás. Bár az év végén, ma még úgy látszik, a tavainál kedvezőbb lesz a leltár, azt már most elmondhatjuk, hogy a termelői árak mozgásának még az előjelét sem sikerült eltalálni, és a tervezett csökkenés helyett a beruházások is növekedtek.
Mit vár egy ilyen találkozótól?
Vissza kell hivatkoznom egy külföldi szervező cégnek a tapasztalataira. Az volt a véleménye, hogy addig nem fejlődhet a magyar gazdaság, amíg a kormány és a vállalatok között hidegháború folyik. Azt nem várom, hogy itt az előre elhatározott számszerű adatoknak a megváltoztatására, amiket ma itt hallottunk a tervhivatalnak a vezetőjétől, itt ma a mai beszélgetés alkalmából érdemi elmozdulás történik. Azt azonban igen, hogy lehetőség van, nagyobb teljesítményekkel nagyobb mozgást érnek az elérésére.
Megerősített védőőrizetben és bilincsben állították a bíróság elé azt a két debreceni fiatalembert, akiket terrorcselekmény elkövetésével vádolnak. Ennek a hazánkban szerencsére ritka büntetnek a színhelye ez év július 6-án, mint arról annak idején hírt adtunk, a Debreceni Büntetés Végrehajtási Intézet volt. Itt töltötte a különféle bűncselekmények miatt kiszabott több éves börtönbüntetését a 22 éves Nagy Imre, a mostani elsőrendű vádlott, illetve a másodrendű Bagi István, aki jogerős ítéletre várva előzetes letartóztatásban volt. Ők ketten elhatározták, hogy a szabászüzem falát megbontva megszöknek. Azon a napon is folytatták a falbontást, ám az egyik börtönőr meglepte őket. A két vádlott leteperte a börtönőrt, majd gúzsba kötötte. A TUSZ-t akkor engedik el, közölték, ha szabad elvonulást kapnak. Ha követeléseiket nem teljesítik, TUSZ-ukat megölik. Több mint 3 órán át tartó tárgyalások után a börtönvezetői hajlandóságot mutattak a követelések teljesítésére, de közben felkészültek a TUSZ kiszabadítására. Az akció sikerrel járt, a két vádlottat lelőtték, akik azóta felgyógyultak sérüléseikből. Nagy Imre bűnösnek vallotta magát. Közölte azt is, hogy július 6-a óta nem nyitja ki a szemét, mert nem hajlandó tudomást venni a körülötte lévő világról. A szakértő azt állítja, hogy hiszteroid megnyilvánulásokra is hajlamos a vádlott. Dr. Hajdú Ibolya tanácsa a közeli napokban valószínűleg ítéletet hirdet.
Mit vár egy ilyen találkozótól?
Vissza kell hivatkoznom egy külföldi szervező cégnek a tapasztalataira, aki a magyar háttéripart vizsgálta és háttériparnak a fejlesztési lehetőségeit, és a tanulmányában az volt a véleménye, hogy addig nem fejlődhet a magyar gazdaság, amíg a kormány és a vállalatok között hidegháború folyik.
Megítélése szerint ennek az eszmecserének 3 hónapon belül, tehát 1989-ben lesz-e már valamiféle hatása?
Abban reménykedhetünk, hogy ez a terv, amit most 1989-re megpróbálunk megfogalmazni, 89 folyamán változhat. Tehát benne van az a lehetőség, hogyha nagyobb teljesítményt sikerül kihoznunk az iparból, a gazdálkodó szférából, akkor nagyobb mozgástere lesz a vállalatoknak.
Eddig a mutogatás, elnézést, hogy ezt mondom itt a kamara székházában, egy kicsit egyoldalú volt. Fölfelé mutogattak, hogy ez a kormány szigorú bérpolitikával, szigorú bérmechanizmussal megakadályozza a vállalatokat abban, hogy a bérrel hatékonyan gazdálkodjanak. Jövő évben a vállalatok mozgástere jelentős mértékben nő, és én nagyon remélem, hogy a kormányzati részről meg lesz annak a lehetősége, hogy megvizsgáljuk, hogy a vállalatok hogyan élnek ezzel a liberalizáltabb lehetőséggel, milyen mértékben változik a vállalati belső érdekeltségi rendszer, a különböző ösztönzési megoldások, erre a jövő évi mechanizmus tágteret fog biztosítani.
Oh!
Azért éppen Kodály 150. Genfi Zsoltárát hallgatjuk, mert az ajkai pedagógus kórus Vejc csodás szépségű és ragyogó akusztikájú barokk templomában énekelt a legnagyobb sikerrel. De hogyan is került az ajkai női kar Vejcbe? Nos, egyszerű. A Veszprém megyei ipartelepülés kapcsolatait bővítendő, magához hasonló várostársat keresett. Vejc pedig barátsággal fogadta a közeledést. A hasonlóságról persze inkább csak beszélni tudok, hiszen a 9000 lakosú városka utcáit, tereit, házait még a földig lógó felhők sem csúfítják el. Ki hinné, hogy ebben a bájos ékszerdobozkában egyebek között cementgyár működik, s hogy itt van Ausztria legnagyobb erősáramú gépeket előállító cége, az 1800 embert foglalkoztató Elin, amely bős nagymaros turbináit szállítja majd nekünk, s amelynek 200 munkásat mentette meg a Magyarország gyűlés. A megrendelések visszavonása esetén most állás nélkül bolyonganának a keskeny utcákban. No de hagyjuk a gazdaságot, térjünk vissza a dombtetőn álló templomba. Az énekszó politikum nélkül segített önzetlen barátságot kötni, s manapság ez mindegyre becsesebb érték.
A Hollósi Galéria rendezte tárlat sok mindenben rendhagyó. Először is, bár minden képzőművész vágya, hogy művei által nevét megismerje a világ, ezúttal a frissen hazánkba települt művészek kérik, hogy ne hozzuk nyilvánosságra a nevüket. Másodszor a kiállítás képei eladók, innen tehát otthonunkba vihetjük a székelyföldi tájat, a Nyárádszentsimoni házakat, a Rigmányi templomot, hogy szobánk falán őrizzük tovább. Azonban a vételár ezúttal jótékony célokat szolgál, az áttelepülőknek nyitott segélyszámlára kerül. A kiállítás október 21-ig látható Lábatlanban.
Aki a budai vár alatti alagútból kijöve tegnapig csak az építési területet elkerítő palánkokat és a két égtelenkedő tűzfalat látta, mára ugyancsak meglepődhetett. Áll a ház. Kész az ötemeletes épület szerkezete. A földön elkészített 6 betonfödémet néhány acéloszlopra szerelt sínen hidraulikus emelővel kusztatták fel, óránként 1,5 méteres sebességgel. Vagyis egy ekkora ház 3 nap alatt elkészül. A technológia a Wroclawi Egyetem egyik professzorának találmánya. A hazai felhasználás úttörője a debreceni Hőstop kis szövetkezet. Felvonulási területet szinte nem igényel, így különösen jó módszer az amúgy körülményes foghételek beépítésre. A lakások az alapozástól kezdve egy éven belül kulcsra készek, 25%-kal olcsóbban, mint a hagyományos módszerrel. Hogy ez az eladási árban is megmutatkozik majd, arra nem esküdnék. Azt ugyanis sok mással ellentétben a piac diktálja majd.
Előnyszabályt mutat a bíró, igaza van.
Vince! Meglódult a kis Vince, ez milyen remekül helyezett labda, elkésett McKnight. Hát ezt már nem reméltem, ezt már nem reméltem.
A bicskei lakosok lokálpatrióták, ezzel elárultam azt, hogy szeretnék ápolni, őrizni hagyományaikat.
Nagyon szeretnénk, hogyha ez a honismereti gyűjtemény és képtár otthont adna különböző baráti köröknek, egyesületi tevékenységnek, és kiegészíteni a mostoha körülmények között működő művelődési központ munkáját. Gondolok arra, hogy itt különböző baráti találkozókat, író-olvasó találkozókat, és a képtárhoz kötődő találkozásokat, beszélgetéseket is tudnánk szervezni.
A képtárat Jakab képtárnak hívják. 100 festménye került most ide örökre a képtárba. Méghozzá a magyar népi építőművészetről szólnak. Itt most állunk ebben a szobában, Erdély művészete mutatkozik be. Mikor kezdtél ezeket festeni?
Tehát körülbelül egy 30-35 évvel ezelőtt, ahogy kezdtem járni az országot, akkor láttam, hogy épül, szépül a falu, a város. De biztató jelek mellett azt is kellett látnom, hogy hogyan alakítják át, sőt rombolják le a régi szép épületeinket.
Miért ragaszkodik az ember ennyire a szülőföldjéhez, hogy neki ajándékozza a tudását?
Elhatároztam, hogy ezeket a házakat, ezeket az objektumokat, ipari létesítményeket, egyebeket megmentem az utókornak. Megmentem, hogy az unokáink is láthassák, hogy így éltek, ami elődeink, szüleink, nagyszüleink a 19. sőt a 20. században is.
Néhány perccel ezelőtt még nem tudtunk volna itt beszélgetni, mert hatalmas sivítással vagy 30-35 méter magasságba dőlt ki a gáz. Hogy sérült meg a vezeték, és milyen vezeték ez?
A Budát ellátó egy atmoszférás gázvezeték, 400-as átmérőjű. Gázömlésen dolgoztak az embereink, és gázömlés feltárása közben, miután a földet elvették a cső mellől, észlelték, hogy egy 100-as átmérőjű oldalvízgyűjtő letörött a vezetékről.
Hogy másfél órán keresztül dőlt itt a gáz, a környéket elárasztotta, most is érződik még ennek káros hatása az emberre?
Káros hatása az emberre nincs.
Másfél óra körülbelül mennyi gáz szökött?
Több ezer köbméter gáz, mert egy 100-as átmérőjű lukról van szó.
És miért kellett másfél óráig várni arra, hogy elzárják?
Ha egyszerűen lezártuk volna ezt a részt, akkor lakók, fogyasztók ezrei kiestek volna a gázszolgáltatásból.
Emberi mulasztás, vagy pedig a véletlen? Azok.
Ez nem emberi mulasztás, és nem véletlen. Ez egy egyszerű cső meghibásodás, ami előfordulhat.
Nagyon boldog karácsonyom lesz, ha ezt a dolgot karácsonyig össze tudom hozni. Bízom benne, hogy a gépkocsi ellátásban egy előrelépés, mindenkinek az érdeke, és más úton gyorsan és hathatósan megoldást találni nem lehet. Bár nem vitás, és tisztában vagyok azzal, hogy ez a megoldás is, mint minden megoldás, fog kiskapukat és kibúvókat jelenteni, lesz üzletelés, és lesz sok felháborodás is.
Most egy picit tekintsünk távolabb az autóktól és az árucikkektől és a vámoktól. Mit kell most azonnal csinálni ahhoz, hogy itt valami változzon?
Ezt most a kereskedelemre vagy a gazdaságra értette?
A gazdaságra értettem, és azon belül a kereskedelemben, mert nagyon sok függ tőle.
Én azt hiszem, hogy mi rengeteget foglalkozunk nagyon jól képzett és nagyon becsületes és jó szándékú vezetők társaságában azzal, hogy hogyan lehet korlátozni. És rendkívül keveset foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet a meglévő anyageszköz és géprendszerből többet kihozni. Ha a korlátozó tárgyalásaink és terveink helyett azzal foglalkoznánk, hogy hogyan lehetne a gazdaságot optimális fordulatra hagyni, felfutni, akkor lényegesen jobb eredményeink lennének. Ezt pedig a mai rendszerben másképp elképzelni nem lehet, mint a váltók mozgásterét növelni, és főleg az érdekeltségüket javítani. Teljesen naív és irreális elképzelések azok, amelyeket lépten nyomon lehet kormányzati körökből is sajnos hallani, hogy majd kikényszerítjük, kipréseljük a gazdaságból ezt vagy azt. A gazdaságból ma már nem lehet kipréselni és kikényszeríteni semmit, a gazdaságban vagy van érdekeltség, vagy nincs. Több exportot se a Kossuth-Lajos téren, se a Szemere utcába nem lehet teremteni. Ezt csak Kispesten, Ózdon vagy Szegeden lehet elérni.